Mielőtt közösen felállnánk imádkozni, szeretnék felolvasni egy rövid zsoltárt. És itt felkiált ez a zsoltáros a 130. zsoltárban. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, mindenható Uram, hallgass a hangomra, hadd figyeljenek oda a te füleid az én hangos könyörgésemre. Ha te, Uram, fel akarod számolni a bűnöket, ó, mindenható Uram, kiállhat meg előtted. Viszont te nálad van a megbocsájtás, hogy téged féljenek. Várom az Urat. A lelkem kitartóan vár, és várom az ő szavát. A lelkem nagyobb kitartással várja mindenható Urat, mint ahogyan az őr várja a reggelt. Nagyobb sóvárgással várd az Urat, mint az őrszem a reggelt, Izrael. Mert az Úrnál bőséges a kegyelem és a megváltás. És meg fogja váltani Izraelt minden bűnéből. És bennünket is, nem te szeretett testvérek és testvérnők, ezt teljes szívünkből hisszük. És ezért fel akarunk tekinteni ő rá. Ha te, Uram, fel akarod számolni a bűnöket, ó mindenható Uram, kiállhat meg. Én úgy hiszem, hogy nincs közöttünk senki, aki igaznak érzi magát, hogy nincsenek semmi bűnei, nincsenek hibái. Inkább mindannyian úgy akarunk hozzájönni, ahogy vagyunk. Én és te és mindannyian szeretnénk neki tiszteletet és magasztalást felajánlani, és arra kérni, hogy továbbra is szóljon hozzánk az ő drága és szent igén keresztül. Mielőtt Frank testvér előre lépne, hadd álljunk fel és imádkozzunk közösen. Hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked. Uram, te látod és ismered a kívánságainkat. Te látod, hogy milyen a hozzáállásunk. Uram, amennyiben lagymatagok és tétlenek vagyunk, vedd el rólunk, Uram. Ajándékozz meg a te jó szent szellemeddel. Ajándékozz tüzet a szívünkbe, hogy éljenek érted, Uram, hogy magasztalhassanak téged, ó Istenem, hogy helyes módon imádjunk is téged, Uram. Uram, ezeket a csodálatos énekeket énekeltünk, kérünk, hogy légy kegyelmes irántunk. Vonj közelebb, Uram, a te hűséges atyai szívedhez, légy irgalmas hozzánk, Urunk, ma este, és áldj meg minket, ó Istenem, mert eljöttünk, Uram, nem megszokásból, ó hűséges Istenünk, nem csak azért, hogy itt álljunk, és hogy itt akarunk fellépni, hanem te látod a szívünket, és ismersz minket. Te ismered a hozzáállásunkat, mindannyiunkét, Istenem. Bensőségesen kérünk téged, légy kegyelmes irántunk, és segíts meg minket ma este, hogy segítve legyen rajtunk. Áldj meg, és akkor meg leszünk áldva. Uram, te ismered a szívünket. Talán örömünk van, talán bánatunk van. Te mindenkit ismersz, Uram, hogyan rendeződik minden egyes szív. Te képes vagy, Uram, megadni, amire szükségünk van. Ezért feltekintünk te hozzád, és kérünk téged, hogy védj el mindent, ami az életemben, az útadban áll, és mindannyiunk életében is, Uram. Légy most közel hozzánk, akkor is, amikor tovább hallgatjuk a te drága és szent ígédet. Kérünk, hogy áld meg a kedves testvérünket is, Urunk. Áldj meg valamennyiünket, Uram, és nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk, amit mondani akarsz nekünk. A Jézus nevében. Amen. Amen. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ezt teljes szívünkből hisszük, hogy a túlsó parton nem lesz nyoma sem mindannak, ami itt a földön van. A régi eltűnik, és feledésbe merül, és minden új lesz. Minden új lesz, ami testeink is új lesz. Újak lesznek, minden gyarlóság, minden, ami gondot okozott nekünk, nem lesz többé. Pál apostol kifejezésre juttatja ezt a Róma 8-ban, és azt mondja, nem csak az egész teremtés, vagy az alkotás, hanem mi is sóhajtozunk ebben a testben, várva a test megváltását. Mindig annyi minden van, amit el szeretnénk mondani, ami a szívünket nyomja. De hiszen az énekekben és a hozzászólásokban már megszívleltünk néhány dolgot. A kérdés csak az, hogy van-e egy valóságos vágy arra, hogy a bibliai tanításokon és meglátásokon túl másról is beszélgessünk. És be kell vallanom őszintén, minden alkalommal, amikor olyan emberekkel találkozom, akiknek vitatkozni vagy tárgyalni támad kedvük, nagyon mély szomorúságot érzek magamban. Hiszen nem erről van szó napjainkban. Napjainkban arról van szó, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Akár sokat, akár keveset tud valaki, a lényeg, hogy ki tudja mondani, én tudom, hogy az én megváltóm él. És hogy én meg fogom őt látni, még ha a testem teljesen el is fogy. Meg fogom látni az én Istenemet. Egyszerűen nevén kell neveznünk a dolgokat, és azt kell mondanunk, hálásak vagyunk minden tanításért, mert hisszük, hogy jogunk van ahhoz, hogy helyesen legyünk tanítva. De jogunk van minden áldáshoz is, jogunk van minden ígéret beteljesedéséhez. És néha az a benyomásom, akár csak engem érint, akár mindannyiunkat, hogy valahogy megszomorítottuk az Urat. Legyen az hitetlenség, legyen az valami más miatt, de Isten valahogy nem éri el az ő fennhatóságát úgy, ahogy szeretné, és a vele való kapcsolatunk, a vele való közösségünk mégsem olyan bensőséges, nem olyan intenzív, mint amilyennek lennie kellene. Ha ezzel összehasonlításba vesszük az ős kereszténységben élő testvéreinket, ők azt kiáltották, Maranata, jön az Úr! Ez egy várakozás volt az Úr visszajövetelére az ő idejükben. Ők elhagyták a külsőségeket, hogy legyenek külsőségek, hadd maradjanak jobbra és balra, és nem hagyták magukat feltartóztatni azoktól, hanem az Urat szolgálták. És ahogyan már mondtam, részesültek az áldásokban, és készen álltak, és várták az Úr eljövetelét. Mi hasznunk lenne belőle, ha mindent helyesen tudnánk, meg lenne a helyes felismeretünk is minden, a jó tanítás, hála Istennek érte. De nem szeretnék nélkülözni semmit belőle, ez is hozzátartozik, hiszen ez az alap, amire építhetünk. De mindez először is az alap, és aztán erre kell felépítenünk. Ahogy itt már tekintetbe vettük, mindezek az erények, de ezek nem jöhetnek maguktól. Ezek isteni tulajdonságok, amelyeket nem magunktól hozunk, hanem Istentől kapunk. Ha csak egyet is magunkkal tudnánk hozni emez erények közül, a 2 Péter egyben felsorolt erények közül, akkor nem is kellene olyan nagy igyekezetet tanúsítanunk Isten előtt, hogy megáldjon minket, és megkapjuk mindezeket a dolgokat. De azt hiszem, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy az Isten és az egymás iránti szeretetünk még bensőségesebbé váljon ezekben az utolsó napokban. És a mi Urunk azt mondja, amennyiben szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János 14:15. És aztán még egyet hozzátett parancsolatként mondván, egy új parancsolatot adok nektek. Ez az isteni szeretetnek a gyakorlata és megvalósítása. Most már nem csak szavakban szükséges, hogy hagynunk kell, hogy az Úr megmutassa nekünk, hogyan ültessük át ezt a gyakorlatban. Pál apostol kifejezésre juttatott az 1. Korintus 16. fejezet utolsó soraiban néhány olyan szavakat, amelyek nagyon is szembeötlőek, amelyek kemények, amelyek szinte felfoghatatlanok. Ezekkel a szavakkal fejezi be ezt az 1. 16 levelet a korintusi gyülekezetnek a szavakkal: imé az én személy szerinti, saját kezüleg írott a Pál üdvözlete. Aki nem szereti az Urat, az legyen átkozott. Maranata. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal veletek van a Krisztus Jézusban. Azt is lehetne mondani: Pál, te itt egy kicsit mégis csípős voltál, de azt hiszem nemrég én is elmondtam itt, amikor a Malakiás prófétából vett ígeszakaszt vettük szemügyre, ahol az Úr azt mondja, hogy azon a napon majd meglátjátok a különbséget a között, aki engem szolgál, és a között, aki nem szolgál engem. A között, aki szeret engem, és aki nem szeret engem. A között, aki követ engem, és aki nem követ engem. Pál apostol tisztában volt azzal, hogy mindazok, akik nem szeretik az Urat, Isten haragja alatt maradnak, és hogy a végén az átok éri őket. Milyen hálásak lehetünk, és ennél fogva nem is nézünk le senkit, azok az idők örökre elmúltak. Ehelyett feltekintünk a mennyekbe, a mi Urunkra, aki előttünk járt, és elkészítette a helyeket, vagy a városokat, és nagyon hamarosan vissza fog jönni, hogy hazavigye az öveit. Amikor Pál apostol azt mondja itt, ha valaki nem szereti az Urat, az legyen átkozott. Ez egy súlyos kijelentés. Szeretjük-e mi az Urat? Szereted-e te az Urat? Szeretem-e én az Urat? Hogyan állunk mi az Isten szemében? Nem a mi megítélésünk a döntő, mi szerint azt mondjuk: Uram, én ugyan szeretlek téged, és tovább megyünk a magunk útján. Aki szereti az Urat, az szolgálni fogja őt. Teljes szívéből ragaszkodik, és függővé tette magát ő tőle. Engedelmesen fog járni az ő útján, és lehetővé teszi, hogy Isten megáldja és felhasználja őt. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Mi is mindannyian szeretnénk, hogy velünk legyen az Úr kegyelme. A 105. Zsoltárban megtalálunk egy összehasonlítást, arra nézve, ahogyan Isten Izrael népével járt. Különösen ebben a két Zsoltárban van egy feljegyzésünk arról, hogy milyen magasságok és mélységeken ment keresztül Isten az ő népével és az ő népe között. Az van itt írva 105. Zsoltár 5. versétől: emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket véghez vitt, az ő jeleiről és az ő szájának döntéseiről. Ti Ábrahámnak, az ő szolgáinak gyermekei, ti Jákob fiai, az ő választottjai. Amikor így olvassuk ezeket a kijelentéseket, emlékezetünkbe idézzük őket magunknak is, és hadd emlékezzünk mindig vissza arra, amit Isten tett az ő végzéseire. Isten útjai az ő népével valóban hullámvölgyeken mentek keresztül. De éppen ezért, mert Isten minden szeretetét, kegyelmét és gondoskodását erre az egy népre fordította, csak ezzel az egy néppel foglalkozott és törődött. Ő nem adott semmit az amoritákra és a jebuzsitákra és az összes többi népekre körülöttük, különösen a Kánaán földjén élő hét népre, mert nem volt semmilyen terve velük. Nem szerepeltek az ő programjában. Isten megkegyelmezett Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és maga útját járta ezekkel az emberekkel. Ábrahám az ő szolgája volt. Ti Ábrahám az ő szolgáinak gyermeki, ti Jákob fiai az ő választottjai. Ő az Úr, a mi Istenünk. Az ő ítéletei az egész földre kiterjednek. Zsoltár 105.6. versétől. Örökké megemlékezik az ő szövetségéről, az ígéről, amelyet ezer nemzedéknek adott parancsba. Az Ábrahámmal kötött szövetségről és az esküre, amelyet Izsáknak megesküdött, amelyet Jákobnak megerősített, mint végrendeletet, és Izraelnek, mint örök szövetséget. Amikor ezt mondta, neked akarom adni Kánaánt, azt a földterületet, amelyet örökségül birtokként osztottam oda nektek. Isten kiosztotta, felosztotta, gondoskodott arról, hogy minden rendben legyen. Meg legyen mindennek a helyessége. Emlékszem arra a prédikációra, amelyben Branham testvér arról beszél, amikor az autót ellopta az egyik embertől, hogy az ellenségnek semmi joga nincs ahhoz, hogy kezet vagy bármit is tegyen a hívők tulajdonára. És ha figyelembe vesszük, hogy mivel ajándékozott meg minket Isten az ígéretek és az áldások tekintetében, ha figyelembe vesszük, hogy mi tartozik valójában a gyülekezeti élethez, hogy az nem egy földi klub vagy egyesület, nem egy páholy, nem egy temető, hanem az Úr testének élő szervezete, amely arra szolgál, az a rendeltetése, hogy Isten újra és újra megdicsőíthesse magát. Ez az egyik oldala. A másik oldala valószínűleg az, hogy az ellenség mindig vitatárgyává akarja tenni azt, ami valójában jogosan vissza lett szerezve, és meg lett vásárolva számunkra. Nem csak, hogy mi magunk is Isten jogos tulajdonai vagyunk, mert a vér, mint váltságdíjként, árként ki lett fizetve, hanem minden jogosultság, minden, ami nekünk, mint Isten fiainak és leányainak ígérve és szánva lett, az illet is minket. És néha mély szomorúsággal kell észrevennünk, vagy megállapítanunk, hogy az ellenség még mindig gyakorolni akarja az ő fennhatóságát, vagy hatalmát, vagy a jogait annak ellenére, hogy minden jogát elveszítette velünk szemben. Különösen meghatódtam, amikor azt hallom, hogy az emberek valójában már 30 vagy 40 éve hívők, és végighallgatták az összes csodálatos prédikációt, és együtt énekelték az értékes énekeket, és hirtelen, hogy ma is történt, jön egy felhívás, és azt hallom a másik végén, Frank testvér, nagy szükséghelyzetben vagyunk. Aztán elkezdődik a lajstrom. És akkor egy ilyen beszélgetés végén az ember felteszi magának a kérdést, mit tudott Isten és Isten ígéje, mit tudott tenni a bárány vére és Isten szelleme, ha ezt nem nevezzük hitetlenségnek, akkor én sem tudom. És Rusz testvér megkérdezte, hogy mi legyen a vágyunk, mit tartunk mi szem előtt. Mégiscsak egy dolgot, hogy Isten fel tudna ruházni minket a Szent Szellem erejével, hogy az ördögnek minden tekintetben gátat lehetne vetni, hogy nem csak egy kicsit úgy lecsillapodna, hanem hogy távoznia kellene, tova tűnnie. Ez másképpen nem is megy. De hiszen tudjátok, hogy mi, akik teljes szívünkből hiszünk a mi Urunkban, és bensőségesen szeretjük őt, tudjuk, hogy ő legyőzte a halált. És egy temetésen ez mindig újra előtérbe kerül, és azt mondjuk, Uram, te legyőzted a halált, de még nem jött el annak az időpontja, amikor a te győzelmed teljesen érvényesülni fog, amikor a halál nem lesz többé, ahogy a jelenések könyvében áll írva, és attól az időponttól kezdve, amikor Isten ügye, Isten munkája a gyülekezettel tökéletesítve lesz. De mi tudjuk, hogy a halál egy olyan dolog, amely elveszítette a jogosultságát velünk szemben. És mégis úgy van, hogy a halál eluralkodott az összes prófét, az összes apostol felett mind a mai napig, és érvényesítette a jogosultságát. Egy dolgot tudunk, hogy az az ember, aki hisz, voltaképpen nem hal meg. Mert ezt mondta a mi Urunk a János evangéliumának 11. fejezetében. Bizony az igazságnak megfelelően mondom neked, aki hisz én bennem, az élni fog még akkor is, ha azonnal meghal. És aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. A hívők csak hazamennek, nem halnak meg. A halál nem nyeli el őket, hanem a halál elnyeletett számukra. Számukra ez egy ajtó és a bejárat az időből az örökkévalóságba. És mégis minden felüti bennünk a fejét, mivel Isten fiaiként és leányaiként örök életre lettünk rendeltetve. Tudjuk, hogy a halál igazságtalanul uralkodik rajtunk. A bűn, a betegség, a rabság, a megszállottság és bármi más igazságtalanul uralkodik mégis felettünk. Mert amennyiben hisszük, amit a Szentírás mond, akkor a második Ádám által, Krisztus által minden kár, amit az első Ádám okozott, az jóvá kellett legyen téve. Így részletezi ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben is. Mert ahogyan Ádámban mindannyian meghalnak, úgy a Krisztusban is mindannyian életre lesznek keltve. Nekünk el kell kezdenünk fellázadni minden ellen, ami nem Istentől jön, ami nem Istentől való. És akkor sikeresek leszünk abban, hogy a hitnek megadjuk azt az isteni dinamitot, amire szüksége van ahhoz, hogy valahol robbanó töltetet helyezzen el, vagy rakjon le, hogy a megkötözöttek szabaddá váljanak. Amikor ma hallottam a szavakat, Frank testvér, ez csak megszállottság lehet, és így tovább, és így tovább. Ó, ez szétszakítja a szívet. A mi Urunknak volt egy szolgálata. És senki sem lesz képes ezt figyelmen kívül hagyni, és senki sem lesz képes ezt áthalani és figyelmen kívül hagyni. A mi Urunk szolgálata abban állt, hogy szabaddá tegye a megkötözötteket, hogy megbocsásson a bűnösöknek, hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy hirdesse az Úr kellemes esztendejét. Hiszen így olvassuk az Ézsaiás 61-ben, így olvassuk a Lukács 4-ben. Már most hagyj gyülekezet, tovább folytatja ezt a szolgálatot, akkor számolnunk kell azzal, hogy ez nem egy olyan Istentől érkező szolgálat lesz, három énekkel az elején, egyel a végén, néhány kórussal a kettő közül, és egy prédikációval, aztán megint hazamegyünk. Ezt már nem tehetjük, nem tudjuk tovább folytatni, így többé már nem nyugodt lelkiismerettel legalábbis. Tekintettel a nehézségekre, minden problémára, az ellenség hatalmának, minden kihatására, vajon azért vagyunk-e itt, hogy arról beszéljünk, hogy mit okoz elő az ördög, vagy inkább az a feladatunk, hogy Isten kiezt közöljön bennünk valamit az ő kegyelmének és dicsőségének felmagasztalására. Mi a feladatunk Isten gyermekeiként? Hogy az ellenség focizhasson velünk, vagy hogy Isten felhasználhasson minket, és hogy megdicsőíthesse magát, és megerősíthesse az ő ígéjét. Amint láttuk, Izrael népe arra volt hivatott, hogy az isteni kinyilatkoztatás szavainak a hordozói legyenek. És akár elhiszitek, akár nem, mindenki más az ő isteneiket szolgálhatta tovább. És ezt nem is olyan régen felolvastam itt, hogy Tára is, és Náhor is, és mindenki más, akár Ábrahám apja, akár testvére voltak, ők idegen isteneknek szolgáltak tovább, és Ábrahám is idegen isteneket szolgált addig, amíg Isten elhívta őt. De amikor megjelent neki az élő Isten, akkor vége lett ennek. Az istenek csak bálványok lettek számára, és ő elfordult tőlük, hátat fordított, és hitt az élő Istenben, és szolgálta is őt. Úgy tekintett rá a láthatatlanra, mintha maga előtt látta volna őt. Itt olvastuk Zsoltár 105.8. Örökké megemlékezik az ő szövetségéről. Ez az Isten szépsége. Amiben mi megállapodunk, az mindig időben korlátozott, a körülményektől függő. De amit Isten tesz, az az örökké valóságra végre van hajtva. Ő örökké megemlékezik az ő szövetségéről, az ígéről, amelyet ezer nemzedéknek adott parancsba. A szövetségről, amelyet Ábrahámmal kötött, és az esküre, amelyet Izsáknak esküdött, amelyet Jákobnak törvényként megerősített, Izraelnek pedig örök szövetségként, és ezután következik. Amikor ezt mondta, neked akarom adni Kánaánt, azt a földterületet, amelyet örökség birtokként osztottam oda nektek. Ez volt az ígéret, ez volt az Ábrahámmal már megkötött szövetség, és az Istennel kötött szövetség, és aztán egész Izraellel a Sinai hegyen. Mi is volt ez? Az Isten szövetsége nem csak szavakat tartalmazott, hanem több volt benne. Az isteni ígéretek voltak benne, az isteni megerősítés volt arra nézve, hogy ki fog állni, hogy ő ki fog állni az ő szavaihoz. El kellett jönni az órának és a napnak, amikor átkelhettek a Jordánon, és elfoglalhatják a földet, mert Isten ezt ígéretben adta. És mindig voltak olyan emberei, akikkel tovább tudott menni. Akik nem azok közzé tartoztak, akik morgolódtak és hátra néztek, hanem akik hálásak voltak és előre mentek. Isten meghagyta magának a maradékot. És mondom nektek, én mindig magamban keresem a hibát, és ez néha mély belső szorongásba sodor. De nekünk is az Úr elé kell járulnunk, mint egész gyülekezetnek, és mint egyéneknek is. És hadd mondjuk egyszerűen ki a mi Istenünknek. Mondd el a te Uradnak, és mindenki tegye ezt a teljes szívéből. Uram, te szóltál hozzánk ezekben a napokban. Te kinyilatkoztattad magadat nekünk. Te felelevenítetted előttünk az ez időre szóló ígéreteket, és a szívünkbe helyezted őket. Mi hallottuk és láttuk azt, hogy te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Uram, adj erőt a te szolgáidnak, hogy bátran és szabadon hirdessék a te ígédet, és ennél fogva nyújtsd ki a te karodat, csodákat és jeleket téve. Valaki azt mondhatja ennél fogva, nos, annyi evangélista van, aki csodákat és jeleket tesz, hagyjunk fel minden ilyen összehasonlítással. Valahogy öklöndözünk tőle, valahogy nem illik ránk. Miért kellene nekünk összehasonlításokat végezzünk hamis felkentekkel, ezzel vagy amazzal? Vajon nem az, ami tisztességes feladatunk és kötelességünk Isten előtt, hogy összehasonlítsuk magunkat azzal, ami a korai kereszténységben volt, hogy lássuk, hogy Isten ugyanezt az útat járhatja-e velünk. Ha ugyanazok a dolgok megtörténnek-e, képzeljétek csak el, ha a nap 24 órájában ezzel töltenénk az időnket, összehasonlításokat végeznénk, majd kiemelnénk a szükséges példákat, azt kihúznánk a fejünket, aztán ezzel persze kihúznánk a fejünket a húrokból, és tovább mennénk vidáman az útunkon. De azzal semmit nem nyertünk, ha összehasonlításokat vonunk evangélistákkal, vagy olyan hívőkkel, gyülekezetekkel, ismerős testvérekkel, vagy bármi mással. Nekünk csak akkor van segítségben részünk, ha beletekintünk Isten ígének a tükrébe, és azt mondjuk, Uram, ez így volt, és mi hallottuk a visszaszolgáltatás üzenetét, tudomást szereztünk róla, ennek hadd legyen így, így kell, és így lesz újra. Itt vagyunk, segíts rajtunk, nem tehetünk másként, és akkor Isten ki fog állni az ő szava mellett. De ennek tényleg, tényleg teljes hitben kell megtörténnie. Ismétlem. Ha másokra tekintünk, és azt mondjuk, igen, ők megtapasztalták az áldásokat, és nézzétek, mi történik ma, akkor még nem értettük meg, hogyan és mit szól hozzánk Isten. Akkor az ellenség lesz az, aki egy elterelő manőverrel el akar minket terelni a saját nyomorúságos állapotunk figyelembevételéről, a mi lemaradásunkról, és úgy tűnik, és valószínűleg elég jól is sikerült is neki. De ez így nem mehet tovább. Valami felszínre tör belőlünk, vagy bennünk, amit nem tudunk tovább visszafolytani. Én a tied vagyok, Uram. Én tudomásul vettem a te szavadat, a te szereteted lakik én bennem. Az Isten iránti szeretetnek, az ő ígéje iránti szeretetnek, az egymás iránti szeretetnek, az isteni szeretetnek, amelybe be lettünk ágyazva, aktívvá kell válnia, és a szellem minden ajándékának is meg kell találnia a helyét. Isten mindent elhelyezett a gyülekezetben, és Branham testvér ezt világosan és egyszerűen kijelentette. Én megmutathatom nektek, hol ígérte meg Isten, és hol adta meg. Ti pedig megmutathatjátok nekem, hogy hol tette semmissé ezt az ígéretet, és hol vette vissza, vagy vonta vissza. És ilyen nem létezik. Tehát nem azt akarom, hogy az ilyen nézetet hitetlenségnek, vagy kicsiny hitűségnek tekintsünk, hanem egyszerűen azt mondjuk, Uram, mi csak emberek vagyunk, nem tudunk segíteni sem önmagunkon, sem másokon, de szeretnénk, ha te segítenél rajtunk, hogy elérjed a te fennhatóságodat. És egy napon minden betegségnek, minden démonnak, a sötétség minden hatalmának és az ördögnek is tudomásul kell vennie, hogy mi az Úr nevében beszélünk, és hogy Isten szava az ő számára is jogilag kötelező érvényű, és hogy alá kell vetnie magát Isten szavának a názáreti Jézus Krisztus nevében. Egy más megoldás nincs. Így nem folytathatjuk tovább az útunkat. Nem tudjuk pontosan, hogy Isten milyen útat akar velünk járni, de egy dolgot tudunk. Egy bibliai útnak kell lennie, minden továbbiak nélkül, kifogások nélkül balra és kifogások nélkül jobbra szembenézünk ezzel az isteni feladattal. És azt mondjuk, Uram, még nem vagyunk olyanok vagy azok, amilyennek lennünk kellene, de nem vagyunk olyanok vagy azok sem, amilyenek valaha voltunk. Készek vagyunk hitet tanúsítani neked, szolgálni téged, engedelmeskedni neked, és mindenek előtt szeretni téged. Készen állunk arra, hogy a te szolgálatodra álljunk, fogadj el minket, és tégy velünk, és általunk, amit megígértél. És nem hiszem, hogy beszélnünk kellene arról a gondolatról, hogy valaki a saját becsületét keresné ebben a folyamatban. Ez egy kicsit mégis ostobaság lenne. Hiszen ki ne jött volna már régen rá közülünk arra, hogy milyen szánalmasak vagyunk, milyen nyomorúságos kupacot viselünk, milyen tehetetlenek, milyen erőtlenek, milyen reménytelenek vagyunk mindannyian. Nincs már senki, aki szellemileg fákat téphet neki, vagy tetteket vihetne véghez. De nekünk van egy Istenünk a mennyben, van egy Urunk, aki Isten fenségének jobbján ül, és ott vár mindaddig, amíg minden ellenség az ő lábai zsámolyává nem lesz téve. És a föld az ő lábainak a zsámolya, mert a menny az ő trónja. Isten ilyen nagyszerű. Ő a mennyből elér a földig, mert szó szerint meg van írva, a menny az én trónom, és a föld az én lábam sámolja. Ezért van az, hogy Isten nem csak a mennyben van, Isten a földön is jelen van, Isten jelen van mindenütt, és amikor a hit élő hitté válik, akkor Akkor Isten eléri az ő fennhatóságát, és ha minden ellenség az ő lábainak zsámolyával lesz téve, akkor ez nem csak majd a mennyben lesz, mert a föld az ő lábainak zsámolya. A sátán itt ezen a földön taszította szerencsétlenségbe az emberiséget. Az Úr itt ezen a földön fizette meg az árat az ő vérével, és vette magára az átkot. Hadd legyen nyilvánvalóvá Isten győzelme itt, éppen ezen a földön, amely a Golgotai kereszten történt. Nincs más választásunk, így kell lennie, és így is lesz. Istenünk segítségével és kegyelme által. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Rusz testvér. Hűséges Istenem, teljes szívünkből köszönjük neked a te hatalmas beszédedet ma este is, és felismerjük, Uram, hogy mi semmik vagyunk te előtted, Uram, és hogy mi semmit sem tehetünk önmagunktól, de te mindent megtehetsz, Uram. És úgy jövünk hozzád, ahogy vagyunk. Nem vagyunk képes semmit sem magunkhoz ragadni, nem vagyunk képes javítani a helyzetünkön, te tekints le ránk kegyelmesen. Fogadj el minket, Uram, vonz közelebb hozzád a te drága szívedhez. Különösen engem, Uram, ez az én imádságom. Légy kegyelmes én hozzám. Ezt kérem a Jézus nevében. Amen. Frank testvér, mennyei atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te szent jelenlétedet, a te szent szavadat, a te szent véredet, a te szent szellemedet, és közösen kérünk téged. Érd el a te fennhatóságodat, a téged megillető helyet az életünkben és közöttünk. Hadd lássuk a saját szemeinkkel, hogy te visszatérsz a te gyülekezetedben, és kinyilatkoztatod magad, és megerősíted a te ígédet, és megmented a bűnösöket, és meggyógyítod a betegeket, és felszabadítod a megkötözötteket. Legyen a kereszt szava Isten ereje mindazok számára, és mindazokban, akik hisznek. Ó, Urunk, köszönjük neked, és köszönetet mondunk neked a Jézus nevében. Amen.